És akkor folytassuk a Windows Universal appokkal. Három témánk lesz. Most egy ilyen, tehát ez a következő blokknak a témája. Ugye részt, hogy általában hogyan néz ki egy applikáció, annak, aki még nem foglalkozott ilyennel korábban. Aztán konkrétan a XAML nyelv. A XAML nyelv az a Windows miatt is fontos, valamint azért, mert amikor majd a Xamarin Forms-ot nézzük, akkor a Xamarin Forms úgy szintén ezt a XAML-t használja. Egyébként, aki a XAML-t már ismeri, annak ez egy jó hír tud lenni, mert ugye a XAML-ben vannak az adatkötések, egy nagyon kényelmes mechanizmus arra, hogy az adatokat kivezessük az interfészre. Ennek nyilván nincsen megfelelője, vagy nem tudok megfelelőjéről az Androidos meg az iOS-es világban, de a Xamarin Forms, ami ugye mind a három platformon fut, az XAML alapú, és tartalmaz data bindingot. Tehát a Xamarinnal lehetséges az, hogy adatkötéseket használjunk az egyéb platformokon is, és emiatt fontos megismerni a XAML-t. És aztán lesz még szó az MVVM-ről, meg a data bindingról. Tehát alapvetően megnézzük, hogy Windowson hogyan néz ki egy alkalmazásnak a modellje, hogyan írunk hozzá GUI-t, és hogyan írunk ehhez a GUI-hoz kódot, és hogyan kötjük össze a GUI-t a kóddal. Nem a kódoláson lesz a hangsúly, mindenki tud C# nyelven fejleszteni, úgyhogy arra csak annyi időt szánunk, amennyi feltétlenül szükséges az MVVM-nek a beüzemeléséhez. Úgyhogy akkor esünk is neki. A Windows alkalmazások azok következőképpen néznek ki jelenleg. Ez a dia, ez egy Windows 10 bemutató dia. Most nem Windows 10-ről van szó, de egyébként a történetet azt nagyon szépen levezeti, hogy a Microsoft az még az Xbox 360 meg a Windows Phone 7 idejében kezdte el összekonvergálni az alkalmazás modelljeit egyé. Az Xbox 360 az nem tudom milyen operációs rendszert futtatott, de nem Windows kernel alapú volt, ha jól tudom. És a Windows Phone 7.5 az pedig biztos, hogy nem Windows alapú volt, mert Windows CE operációs rendszerre épült. Ugye a Windows CE az csak névben egyezik meg a Windows-zal, egyébként egy egymagos, csak egymagon futni képes real-time operációs rendszer volt. És aztán elkezdte összekonvergálni a cég az alkalmazás modelljeit. Itt az Xbox One, Windows 8, Windows Phone 8-nál történt az meg, hogy mind a hármon Windows kernel fut. Ugye egy informatikusnak ez egy jó dolog, hogy tök jó Windows kernel fut rajta, de mondjuk a végfelhasználó ebből nem sokat érzett, őt nem hozta az lázba feltétlenül, hogy a telefonján most már Windows kernel üzemel. Ahol ez elkezdett látszódni is a végfelhasználó számára, az pedig a Windows 8.1-nél volt, ahol az alkalmazás modell is összekonvergált, ami azt jelenti, hogy megjelent a WinRT Windows Runtime nevű futtató környezet a Windows 8.1-ben, meg a Windows Phone 8.1-ben, és innentől kezdve lehetett úgynevezett univerzál appokat írni, ami abban az értelemben univerzál, hogy egy alkalmazás képes futni közös kódbázissal Windows Phone-on és Windows 8.1-en is. Ezeket hívjuk most Windows appoknak. Volt itt egy meglehetősen nagy kavar az elnevezések terén, hogy Metro app, Modern app, Universal app, WinRT app, tehát ez mindegy, több szó is volt ugyanarra a fogalomra. A kanonikus név az most a Windows app. És persze jön majd a Windows 10, ugye a következő nagy Windows verzió, ami ki fog jönni az összes fontosabb platformra, tehát telefon, tablet, IoT eszközök és még egy pár másik érdekes eszközkategória. Onnantól kezdve nem az alkalmazás modell lesz azonos, hanem egy darab, tehát binárisan kompatibilis lesz egymással a különféle alkalmazás változatok. Egyszer kell fordítani és mindenen fog majd működni. De most jelenleg, amire most fejlesztünk, az a Windows appok, Windows Universal appok korábbi nevükön. Erről lesz majd most szó. Rögtön demót is mutatnék rá, de hát előtte még egy pár szó modellről. Tehát ez maga a WinRT alkalmazás modell. Ugye a mobil app az miben különbözik egy hagyományos programtól, amit Windowsra megírtunk? Az első és talán leginkább látványos különbség az, hogy a mobil alkalmazások azok nem a netről vannak letöltve, nem az van, hogy fölmegyek a gyártó honlapjára, letöltök valamilyen exe fájlt, installálom és akkor az föl van telepítve hozzám, hanem helyette ezek egy alkalmazás boltból érkeznek. És a fejlesztőnek ez azt jelenti, hogy az alkalmazását azt innentől kezdve nem exe fájlban setup-pal terjeszti, hanem ebbe a store-ba kell föltölteni, és ennek nyilván fontos kihatásai vannak az alkalmazásnak a monetizációjára, a pénzét ételére is. A Windows Store azt ugyanazokat a monetizációs modelleket tudja, mint amit a többi store, vagyis lehet az alkalmazásért kapásból fizettetni letöltéskor, lehet trial verziót kiadni, ami bizonyos idő elteltével válik fizetőssé, van in-app payment, meg lehet persze reklámokat is elhelyezni. És azon kívül, hogy az alkalmazásunk store-ból érkezik, nagyon fontos, hogy ezek az appok csomagolva futnak sok értelemben. A Windowsnak az alkalmazás életciklus modellje az úgy néz ki, hogy egyszerre mindig egy alkalmazás van előtérben. ha valaki korábban Windows-ra fejlesztett mondjuk WPF-ben vagy Windows Phone-ban, akkor ezt a legnagyobb különbség, hogy egy Windows app a telefonokon, meg egyébként a tableteken is, az akkor él, hogyha ő van előtérben, ő tölti ki a képernyőt. Egyébként nem fut, el van tőle véve a futásnak a joga. Ilyenkor az életciklusnak három eleme van. Van a running állapot, amikor éppen előtérben vagyunk és fut az alkalmazásunk. Van a suspended, amikor háttérbe kerültünk. Ilyenkor, amikor háttérbe kerül az alkalmazásunk, akkor 10 másodperce van felszámolni, meg a hagyatékát rendbe tenni, úgymond, utána bekerül suspended állapotba, amikor nem kap CPU erőforrást, nem tud futni. És van persze a terminated, amikor meg nem fut, amikor ki van lőve, ki van szedve a memóriából is. És talán a legnagyobb különbség a hagyományos programokat fejlesztőknek az app fejlesztésben az az, hogy nem számíthatnak a háttérben futásra, sőt bármikor kell arra kalkulálniuk, hogy hirtelen háttérbe kerülnek majd. Emellett az alkalmazások írására ugye a XAML GUI nyelvet és a C# programnyelvet tudjuk használni, amiket gyorsan meg is nézünk egy demo keretében. Ha lássuk a XAML nyelvet, hogy ez hogy fest. A XAML csak annak, aki szereti az ilyen rövidítéseket feloldva látni, ez az extensive, nem, nagyon gyorsan akartam mondani. Jó, tehát a XAML az nem az XML, hanem van benne még egy plusz betű, és majd meg fogom nézni, minek a feloldása. Nem az extensible markup language, mert az az XML volt. Úgyhogy egy XML jellegű nyelv, erre utal ez a betűszó, tehát hogy ez egy XML szabálynak megfelel. Azért volt jó választás az XML nyelv, mert az egy strukturált nyelv, tehát ilyen fába szervezi ugye az XML tegeket, és ez jól tükrözi azt, hogy egyébként amikor látunk valamit egy képen, akkor általában azok a vezérlő elemek szintén egy ilyen hierarchiába, vizuális fába vannak szervezve. A XAML nyelvnek több dialektusa van, tehát ezt a Microsoft már több platformon is felhasználta. Ahol ez kapásból megjelent, vagy először megjelent, az a Silverlight volt annak idején, ami egy ilyen Flash-hez hasonló böngészőben futó plugin volt. Aztán ment tovább a XAML a WPF-be, ez a Windows Presentation Foundation, ezt jól tudtam, ami egy ablakos Windows desktop alkalmazások írására szolgáló technológia, minden mai napig a WPF-ként él és virul, folyamatosan fejlesztik tovább. És aztán ezt a XAML nyelvet használta a Microsoft, a Windows Phone és a Windows 8 appok leírására is, tehát markup nyelvűr is. Nézzük meg egy pár alapfogását. Ehhez elindítom a Visual Studio-t, ami már fut, úgyhogy bezárom most ezt a projektemet. És hozzunk létre egy új alkalmazást. Igen, most működik a Zoom-om, szuper. Tehát, amikor alkalmazást hozunk létre, Windows alkalmazást, akkor a Visual Studio-ban találunk egy ilyen Store Apps alfület, amelyben vannak ezek a kategóriák, hogy Universal Apps, Windows Apps, meg Windows Phone Apps. A különbség az annyi, hogy a Windows App meg a Windows Phone App az csak az adott platformra szükséges projektet tartalmazza, a Windows Universal App az pedig mind a kettőt, tehát a Windows 8-at meg a Windows Phone-t is, és van még benne egy shared projekt. Tehát ugyanazt a shared projektet használja itt is föl a Visual Studio, mint amit korábban láttunk, hogy a XAML-hoz is elsüthető. Most az egyszerűség kedvéért én csak Windows Phone appot fogok mutatni, hiszen most ugye mobil appokról beszélünk. Ezt elnevezem úgy, hogy XAML Demo. Hozzuk létre. És akkor egy ilyen alkalmazásnak a struktúrája Windows-on úgy néz ki, hogy először meg kell várnunk a NuGet-nek a lefutását. Ez a NuGet, ez a Microsoftnak a csomagkezelője. Xamarin-ból is használható, ezért jó ismerni. Ugye vannak olyan gyakran felhasználható alkalmazás elemek, amikre állandóan szükség van. Tipikus példa ennek a JSON parszolás. A .NET Framework az alapból tartalmaz JSON feldolgozó komponenseket. Ez a JSON, ez a JavaScript Object Notation, hogy egy másik betűszavat is ismerek. Tehát ez a JavaScript által használt objektumleíró nyelv, olyan, mint az XML, ugyanaz a célt szolgál, mint az XML tulajdonképpen. Na és ilyen JSON parszoló objektumok ugyan vannak a .NET Frameworkben, de nem feltétlenül a legjobb lehetséges feature settel rendelkeznek. És azért aztán vannak gyártók, van egész pontosan egy fejlesztő van, aki egy nagyon népszerű JSON library gyárt, és a NuGet-nek az a lényege, hogyha ilyen csomagokra van szükségünk, akkor nem kell ugye talóznunk, hanem azt mondjuk, hogy manage NuGet packages, és itt egy központi tárba bírom ezeket letölteni. És akkor ezek miután bekerültek, utána itt az alkalmazásunk, ami a következő módon néz ki Windows-on. Hát ezt restartolom a zoomoló eszközt, mert erre most szükségem lesz. Jó, nem akarja az igazságot egyáltalán. Akkor megtrükközzük. Ez hihetetlen. Így. Tehát a következő részei vannak az alkalmazásnak. Az appnak a metaadatait, hogy az appnak mi a neve, mi az ikonja, milyen jogosultságai vannak, és így tovább, azt ez a package.appx manifest tartalmazza. Ez szintén egy XML file, de szerencsére nem kell az XML-t szerkesztenünk, hanem ezt dupla kattintással megnyithatjuk. És ebben vannak benne az appnak a tulajdonságai. A teljesség igénye nélkül itt az appnak a neve, így fog majd kinézni a userek számára. Van egy ilyen Visual Assets fül, ahol az appnak az ikonjai, kis ikon, nagy ikon, közepes ikon, stb. Ezek hogy néznek ki, ezek vannak felsorolva. Aztán lehet kikötni kötelező elemeket, vagyis mi kell ahhoz a user gépén, hogy az alkalmazás futhasson. Úgyhogy ha az alkalmazásunk olyan, hogy mondjuk egy payment, egy fizetési megoldás, ami ilyen Near Field Communications-zel, NFC-vel kommunikál, akkor muszáj NFC-nek lenni a user telefonjában ahhoz, hogy ezt használjuk. Ezzel az NFC-vel lehet beixelni, hogy ez kötelező elem. Hogyha az alkalmazásunk olyan, hogy NFC-vel is képes működni, de nem kötelező hozzá az NFC, akkor ezt nem kell beixelni, mert ez kizárja az összes olyan usert az alkalmazás futatása alól, akinek ez nincsen. Aztán a következő képességek. Ezek egyébként közös elemek, az egyéb platformokon is ezek nyilván megtalálhatóak. A képességek azok az, hogy az appnak mihez van joga. Tehát mit tehet meg? Ez az ellentéte a capability-nek. A capability az azt mondja meg, hogy mi kell az apphoz. Tehát a requirement adja meg, hogy az appnak mire van szüksége. A capability pedig azt adja meg, hogy az app mihez kap jogot tulajdonképpen. Itt olyanok vannak, ami jellemzően ilyen biztonsági szempontból érzékeny. Tehát például a webcam képének a eléréséhez külön jogot kell kérnünk, és amikor ténylegesen a webcamot használó appit hívunk meg az appon belül, akkor a usernek felugrik egy jóváhagyási dialógus, hogy ezt biztos engedjük-e. Windows 8-on egy konkrét dialógus van ilyenkor, Windows Phone-on pedig az alkalmazás letöltésekor jön egy prompt, hogy ez az alkalmazás, ezeket fogja használni, jóvá hagyod-e. Tehát ezek, amilyen biztonságra kritikus dolgok, amihez külön engedélyt kell kérnünk. Ezek nem annyira fontosak, úgyhogy ezek nem is térjünk ki. Lényeg az, hogy ez a package.appx manifest tartalmazza az alkalmazásunknak a meta információit. Utána a következő érdekes elem, amire ki kell térni, az az app.xaml nevű file. Ez az app.xaml adja az alkalmazásnak a belépési pontját, tehát amikor elkezd futni az alkalmazásunk, akkor a legelső dolog, amit a keretrendszer meghív a mi alkalmazásunkból, az ebben az app.xaml file-ban a megfelelő metódus. Ugye ez egyben mutatja is, hogy a Windows Phone-on hogy néznek ki az oldalak. Az oldalak, minden egyes page, minden egyes képernyő, az egy XAML és egy XAML.cs file-ból áll. A XAML file tartalmazza a kinézetét, tehát a leírást, hogy hogyan néz ki vizuálisan. A XAML.cs pedig C# nyelven tartalmazza a kódját ennek a bizonyos oldalnak. Az app.xaml az egy különleges oldal, ez az első, ami megnyílik. És itt az app.xaml.cs-en belül vannak ezek a metódusok, ezek az on-launched meg on-suspending metódusok, amikkel az életciklust tudjuk kezelni. Ugye mondtam, hogy három eleme van a Windows Phone életciklusának, amikor nem működik, tehát terminated-ben van, amikor fut, running-ben van, meg amikor suspended, tehát amikor a háttérbe kerül. És ez az on-launched meg az on-suspending ad lehetőséget ezek kezelésére. Amikor az alkalmazás beindul, akkor launcholva van, amikor a háttérbe kerül, akkor suspending van, ha onnan megint visszajön, akkor megint launched van, és amikor ki van lőve az alkalmazás, akkor pedig van még egy ilyen on-terminate esemény is, amit külön fel tudunk iratkozni, override. Jó, mindegy, van még egy plusz egy esemény, amit el tudunk kapni, amikor az alkalmazás éppen kilövésre kerül. Nyilván arra nem szabad támaszkodni, mert hogyha mondjuk az op-rendszer lefagy, akkor nem tudja meghívni, tehát hogy ez nem garantált, hogy ez meg lesz hívva. Ez az app.xaml, itt indul az egész történet. És miután a történet elindult, és meg lett hívva ez az app.xaml.cs, utána tudunk az alkalmazásnak a page-eivel dolgozni. Ezek a page-ek, ezek mutatnak egy-egy képernyőt az alkalmazásunkból. Tehát megvan az analógiája az egyéb platformokon. Aki Androidot vagy iOS-t ismer, annak egy ilyen page, az az activity-nek az analógiája az Androidból, és egy ilyen storyboard elemnek az analógiája iOS-ből, tehát egy képernyőnyi vizuális tartalom, ami között lehet aztán navigálgatni. És utána itt ebben a szerkesztőben tudunk elkezdeni dolgozni a page-el, itt tudunk rá vezérlőelemeket elkezdeni fölrakni, és Most akkor ezt ismerném meg, mert mondom, ugyanezt a nyelvet kell majd használnunk, amikor a Xamarin Forms-ra ki fogunk térni a következő heti eseményünkön. És Windows Phone-ban alapvetően háromféle vezérlőlem létezik. Többféleképpen lehet őket csoportba rakni, ez egy olyan csoportosítás, ami most itt a XAML-nek az alapjait segít megérteni. Az első vezérlőlem típust a layout vezérlők alkotják, azok a vezérlők, amiknek az a célja, hogy egyéb vezérlők legyenek bennük, és ezeket segítsenek elrendezni egymáshoz képest. Ez megint csak létezik minden platformon, így aztán Windows Phone-on is. Itt a leggyakrabban használt layout vezérlő az a grid névre hallgat, és gyakorlatilag ilyen grid az arra ad lehetőséget, hogy a teret, a vizuális terünket, amiben létezünk, azt felszabdaljuk sorokra, meg oszlopokra, és a sorokon, meg az oszlopokon belül tudjuk pozícionálni a saját elemeinket. Van több másik layout vezérlő is, de a grid a messze a leggyakrabban használt. Itt a grid, és ennek a gridnek akkor lesz értelme, amikor elkezdünk bele primitív vezérlőelemeket tenni, mert az a második típus, a primitív vezérlőelemek, az ilyen elemi kontrollok, amik egy bizonyos funkcióra valók, mondjuk egy gomb, ugye button, egy radio button, ami ugye kiválasztást enged, egy checkbox, ami ugye pipálni enged, és így tovább. Ezek nyilván megvannak. A harmadik vezérlőelem osztály a layout vezérlők és az ilyen primitív vezérlők mellett pedig a gyűjtemény vezérlők. A gyűjtemény vezérlők azok arra a célra vannak, hogy amikor egy elemből sok van, és ezt szeretnénk vizualizálni, akkor ezt megtehessük velük. Ez itt a Windows-ba épített Windows Store alkalmazás, és ez azért jó, mert ez lehetőséget ad nekünk az összes GUI elemnek a megtekintésére, hogyha úgy tetszik. Majd ezt megnézzük pontosabban is, de ami most fontos, hogy amit itt látunk, ez egy tipikus gyűjtemény vezérlő, a fogalmat biztos mindenki ismeri, ugye van egy ilyen alkalmazás típusú elem, ami áll egy képből, meg némi szövegből, és akkor ezt engedi nekünk ki vizualizálni, ez egy gyűjteményvezérlő. És akkor ebből a három típusú vezérlőből lehet építkezni a Windows Phone esetén, layout, primitív vezérlők és gyűjteményvezérlők, amikor ilyen ismétlődő elemeket akarunk kirenderelni. Nyilván nem kell mindent megismerni, de azért valamennyit meg kell, hogy utána el tudjátok igazodni a Xamarin Forms-nál. Kezdjük a griddel, és nézzük meg, hogy ezek a pozícionálás hogy néz ki. A Xamarin igazából egy rendkívül logikus és egyszerű nyelv, csak egyszer kell megérteni, és utána teljesen minden a helyre áll. Induljunk egy griddel, és csináljunk kezdésnek egy olyan felületet, aminek mondjuk van egy felső sávja, meg egy alsó sávja, és fent van valamilyen felirat, alul pedig van valamilyen gomb, amit lehet nyomogatni. Ugye, ahogy mondtam, a grid az arra való, hogy a teret azt meg tudjuk vele osztani kettő felé. Amikor a Xamarin-t szeretnénk manipulálni, akkor egyrészt használjuk hozzá kód szerkesztőt, tehát ezt a felületet itt, az ilyen kód szerkesztő, de lehet hozzá használni a vizuális szerkesztőt is. A kettő teljesen egyenrangú és folyamatosan szinkronban van tartva, tehát általában én legalábbis azt szoktam csinálni, hogy mind a kettőt használom, és amelyiképpen kényelmesebb egy adott feladathoz azt. Na, tehát akkor a gridünket osztuk szét egy sorra és egy oszloppá. Ehhez az lesz, hogy itt a kód szerkesztőben kattintok egyet, amikor megjelenik ez a kis sárga vonal, kat, és akkor láthatjuk is, hogy rögtön bekerült ide a szerkesztőbe egy kettő ilyen row definition, tehát kettő darab ilyen row definition. Ugye ezzel a teret felosztottuk kettő sorra, és a row definitionnek a tér megosztása az egy érdekes kérdés, ugyanis itt ilyen csillagot látunk. A csillag az arányos osztást jelenti, az azt jelenti, hogy ha ezt így hagyjuk, akkor a tér az úgy lesz megosztva, hogy 99 az 541-hez arányban. Ugye ez egy fura arány, tehát szerintem soha az életben nem használná ezt senki. Ez azért jött ki, mert ugye az volt a legközelebb ahhoz, amilyen kattintást én csináltam. Válaszunk egy emberi arányt mondjuk 1:2. Ugye egy csillag a kettő csillaghoz. És akkor látjuk, hogy a tér az mindig 1:2 arányban lesz felosztva. A gridnek általában ezt a funkcióját szoktuk a leggyakrabban használni, mert ugye Windows Phone-on még úgy nagyjából istenes a helyzet, tehát itt is van egy pár eltérő felbontás, de mondjuk itt ilyen 3-4 fajta felbontás van, aminek a képaránya nagyjából hasonló, tehát vannak 16.9-es meg 16.10-es telefonok, ha jól emlékszem. És a 16.9 meg a 16.10 között azért van eltérés, de nem olyan rettenetes. Viszont mondjuk, amikor majd átmegyünk Androidra, ahol van négyzet alakú telefontól az ilyen hosszú telefonig mindenfajta, képarányú, és teljesen eltérő pixel sűrűségű készülék. Ott nagyon fontos lesz az, hogy nem abszolút pixel számokat adunk meg, hanem arányos osztásokat, mert egy arány akkor is jól néz ki, hogyha a telefon az nem 16.9-es, hanem 16.10-es. Arányos osztásnál észre se veszi a felhasználó, hogy ugye változás volt a képátlóban. Amellett, hogy ilyen csillagokkal arányos osztást lehet csinálni a gridben, van persze még egyéb lehetőség is. Most kézzel fölveszek meg még kettő sort. A legfelső sornak megmondom, hogy ez legyen mindig 20 pixeles. 20. Alatta pedig megmondom, hogy ez legyen autó. És akkor ezzel látok mind a három fajta viselkedési módját ennek a gridnek. Az abszolút pixel szám az egyszerű. Amennyi pixelt odaírtam, annyi lesz. Az autó az azt jelenti, hogy fölveszi a lehető legkisebb szélességet vagy magasságot, amennyi még éppen elegendő. Hogyha ebben van egy 10 pixel magas gomb, akkor 10 pixel magas lesz az autósor. Ha nincsen benne semmi, mint ahogy most sincs, akkor összeomlik 0 pixeles, mert akkor nem kell helyet foglalnia. Az arányos osztás pedig kitölti a maximális teret, amennyi neki lehetőség szerint a rendelkezésére áll, és ugye olyan arányban osztja fel ezt a teret, amilyen arányban azt a csillagok előírják. Még egy szó a pixelekről, mert persze itt is van egy kavar, mint mindenben itt a mobilfejlesztés terén. Ugye amikor azt mondom, hogy pixel, akkor az nem pixelt jelent, abban a hétköznapi értelemben, hogy egy kis tranzisztor, ami egy fénypontot megjelenít, hanem van egy úgynevezett scaling faktor Windows Phone alkalmazások esetén. Erre azért van szükség, mert ennek a telefonnak, ez egy 930-as, pont akkor az a képátlója, ilyen nagyjából 5 incses, mint mondjuk az előző telefonomnak, ami azt hiszem egy, mindegy, valami más telefon volt, de lényeg az, hogy ebben így magasságában 1920 pixel van. Az előző telefonban 800 pixel volt így vertikálisan. Ez azt jelenti, hogy egy jó, majdnem másfélszeres eltérés van a kettő telefon között. Tehát, hogyha egy GUI-t megírnék úgy, hogy akárhol van benne abszolút pixel szám, akár csak itt egy 20 pixeles fejléc, akkor ezen a telefonon kevesebb, mint két és, tehát másfélszer kisebb lenne a vezérlőlem, mint a előző telefonomon. És nyilván ez a fejlesztőre egy igen nagy felelősséget róna, hogy ezt neki állandóan figyelni kéne, hogy különböző verziókat adjon ki a különböző telefonokra. Ezért a Windows Phone úgy működik, hogy van egy ilyen scaling faktor, egy konstans, ami az adott telefon modellre jellemző, és amikor abszolút pixel számot lát, akkor azt úgy értem, hogy megszorozza először ezzel a scaling faktorral. Tehát, hogyha ezt az appot futtatom az én telefonomon, aminek azt hiszem 1,8 a scaling faktora, gyárilag, akkor ez nem 20 pixel magas lesz, hanem 20x1,8 egyenlő, szerintem 36 pixel magas lesz a valami. És hogyha a scaling faktor jól van megválasztva a telefon gyártója által, akkor nagyjából ugyanakkora lesz vizuálisan emberi szem számára, mint az előző telefonon. Egyébként csak kitekintésnek, hogy a Windows 10-ben ez még tovább lesz majd vive, nagyon érdekes módon, hogy a Windows 10 az azt fogja tudni, hogy telefonoktól, meg IoT eszközöktől, ilyen kis pici Galileo boardoktól, egészen Xbox One-ig, tehát a marha egy TV képernyőn futó alkalmazásokig, mindenféle appot lehet majd benne írni. És ugye gondoljatok be, hogy érdekes kihívás olyan GUI-t csinálni, ami egy TV-n is, meg egy telefonon is jól néz ki. Simán megeshet, hogy egy Full HD TV-n van otthon, ami szintén 1920x valahány száz pixel tartam, az mint a telefonom. Csak az egyik az egy ekkora pici telefon, amit közelről nézek, a másik egy gigantikus TV, amit meg messzebbről nézek. És ezért a Windows 10-nél úgy lesz megoldva, hogy Microsoft bevezeti az effektív pixel fogalmát, ami úgy van kiszámolva, hogy megnézik, hogy mekkora a képernyő, mennyi pixel van benne, és tipikusan milyen messziről nézi a felhasználó. Tehát, hogyha a felhasználó messziről nézi azt a képernyőt, tipikusan mondjuk egy TV-t, mondjuk 3-4 méterről nézünk, akkor a pixeleknek nagyobbaknak kell lenni, mert ugye távolról nézzük őket. Tehát a Windows 10-ben lesz egy algoritmus, ami figyelembe veszi még azt is, hogy milyen messziről nézzük az adott képernyőt tipikusan, és ott akkor a scaling faktor az nem csak egy ilyen sima szorzás lesz, hanem egy egész bonyolult algoritmus majd gyártja ezt majd le, de százszónak is egy a vége, az abszolút pixel számmal azt tudjuk elérni, hogy az általunk megadott vezérlőelem az mindig kávé ugyanakkora lesz így szemmértékre a user számára. Csak ott jártunk, hogy itt a griden belül felvettük a különböző térosztási lehetőségeket. Most akkor helyezzünk el ebben vezérlőelemeket, hogy lássuk, hogy ez hogy történik. Erre megint van több lehetőségem, vagy kézzel be lehet írni mondjuk, hogy button, vagy a másik lehetőség, hogy fogom itt a toolboxot, ez a toolbox itt bal oldalt, itt van felsorolva az összes vezérelem, amit lehet használni, vagy megfogom és behúzom kézzel ide, a GUI-ra, vagy még azt is megtehetem, hogy megfogom és behúzom a GUI-ról a szövegbe, és akkor létrehozza nekem a kontrollt, amit kértem. Na, itt létrejött egy button. Ez a button, ez nem igazán látszik a GUI-n, majd mindjárt meg fogjuk érteni, miért. Most azt akarom nektek megmutatni, grid.row egyenlő 2. Azt akarom megmutatni, hogy egy ilyen elemnek milyen tulajdonságai vannak, amik definiálják az általa kitöltött helynek a méretét. És ez a grid, ez fölvett itt egy, tehát a grid fölvett ugye az egész képenyőt, és a griden belül pedig a gomb, az fölvett itt valamekkora helyet. És az a kérdés, hogy ez a gomb az hogyan számoltak, hogy neki mekkorának kell lennie, és ha ezt megértjük, akkor lehet meg utána tudni, hogy hogyan lehet tetszőlegesen pozícionálni XAML kontrollokat. A gombnak, meg egyébként minden más XAML elemnek van egy csomó tulajdonsága, ami ezt definiálja, és ezeket itt találjuk, itt a properties ablakban, a layout fül alatt. És akkor reméljük működik, az nem a zoomolókám. Tehát ide van összeszedve ebbe a layout ablakba az összes tulajdonság, ami releváns egy elemnek a pozícionálása szempontjából. Sőt, voltak olyan korrektek a fejlesztők a Microsoftnál, hogy ezeket ráadásul prioritási sorrendbe tették. Az a kérdés, hogy van egy vezérelem, mekkora lesz a képernyő. Az első válasz, ami ezt eldönti, ezt a végeredményt, az a width és a height, vagyis az elemnek a magassága és a szélessége. Ez alapból nincsen megadva, tehát lehet látni, hogy autóra van állítva, az azt jelenti, hogy az elem az fölveszi a számára legkisebb, elegendő helyet. A gomb az lett valamekkora, mert a gomb az egy olyan dolog, hogy a gomb belsejében vannak ilyen távolságtartások megadva. Tehát maga a gomb az úgy van felépítve, hogy ő legalább valamekkora pixel magas akar lenni. Mivel nem adtam meg most ennek a gombnak semmi explicit magasságot, szélességet, ezért fölvette egy számára kényelmes méretet. Hogyha ezt megadom, tehát definiálom, hogy ez mondjuk 100 pixel magas kell, széles kell, hogy legyen, akkor ez mindig 100 pixel széles lesz, legyen inkább 50, akkor jobban látjátok a változást. 50 pixel. Na. Ez most érdekes. Próbáljuk csak ezt még egyszer. Azt mondjuk, hogy a gombnak a szélessége, az én szeretném, hogyha mondjuk 100 lenne. Jó. Az előbb valamiért diszkonektáltak. Ja, persze. Jó, nem tud olyan kicsi lenni. Oké. Akkor legyen nagyobb, tehát még legyen 200 pixel széles. A lényeg az, hogyha itt megadok valamit, akkor azt az adott vezérlőlem mindenképpen fel fogja venni. Legalább akkora biztosan lesz. Ezzel lehet ilyen kemény definíció. Tehát legyen legalább 300 pixel, akkor pontosan 300 pixel széles lesz az általa elfoglalt hely. Akkor is egyébként, hogyha mondjuk ezek kilógna az őt tartalmazó helyről. Mondjuk megadom, hogy 500 pixel, neki nincs 500 pixel helye a képernyőn, ilyenkor kilóg. Tehát amit itt megadunk, azt ő minden körülmények között igyekszik teljesíteni. A következő, tehát ez az abszolút szélesség-magasság. A következő vezérlő elemek definiálják a számunkra azt, hogy ő neki mekkora a doboza. Az ő dobozának azt a térrészt értem, amin belül ő magát értelmezi, ugyanis vannak itt ezek a horizontál meg vertical alignment opciók, ezek azt adják meg, hogy az ő dobozán belül ő hol helyezkedik el. Először nézzük ezt meg, aztán elmondom a dobozt. Tehát azt mondom, hogy itt van ez a gomb, ő legyen vertikálisan felülre igazítva. Ezt ki kell törölnünk először, mindjárt is mondom. Tehát legyen vertikálisan felülre igazítva, ilyenkor ugye legfelülre ment. Középre megy, alulra akkor lemegy, és azt mondom, hogy stretch, akkor pedig kitölti a teljes rendelkezésére álló teret. Horizontálisan ugyanez, balra, középre, jobbra, stretch, csak ugye mivel megadtam neki, hogy ő mindenképpen 300 pixel széles kell, hogy legyen, ezért a stretch parancsot nem tudja végrehajtani, hiszen nem lehet 300 pixelnél szélesebb. Ha ezt letörlöm, akkor már is fog működni, nagyszerű, és rögtön fölveszi a rendelkezésére álló teret, amit ugye a stretch-el kértem tőle. Tehát ezekkel az alignmentekkel lehet megadni, hogy ő a dobozát, amiben lakik, azt milyen mértékben töltse ki, és a dobozon belül hol legyen. Na és erre való az alignment vezérlő, és a row meg column pedig megadja az ő dobozát a griden belül. Ugye általában a vezérlőelemek egy gridben laknak, és ezekkel azt adjuk meg, hogy a gridnek melyik sorában és osztopában legyenek elhelyezve. A row-val tudom megadni, hogy zero indexű, ha nullát mondok, akkor a legfelső sorban van. Ha egyet, akkor az első sorban van, aztán így és szépen így tovább. És a row span, column span pedig azt adja meg, hogy akár több, tehát átnyúlhat-e több rácskockán is. Hogyha azt mondom például, hogy a kettes indexű, vagyis a felülről a harmadik sorban kell lennie, és megmondom neki, hogy így teljes szélességében vegye fel a rendelkezésre álló helyet, vagy teljes magasságában, akkor ugye most ő a kettes indexű sorban van, fölvett ekkora helyet. Ha viszont azt mondom, hogy a row span az 2, akkor rögtön már kettő sorban létezik, tehát akkor szét fog ugrani, és magasabb lesz, mert most ugye újabb sorokhoz kapott hozzáférést. Tehát ez a row column, row span, column span azt adja meg, hogy a griden belül, ami őt tartalmazza, ő melyik cellában van, és hány cellán keresztül tud nyúlni. Ez adja meg az ő dobozát, amin belül ő lakik, és az, hogy a dobozon belül ő hol van, és kitölti a doboznak a teljes szélességét, magasságát, az pedig a horizontális és vertikális alignment változók adják meg. Ezek így dolgoznak össze. És az utolsó, ami lényeges, az pedig a margó. A margóval lehet a doboz köré szegélyt tenni. Most látjuk, hogy ez a gomb, ez ugye a doboza, az a második és harmadik sora ennek a gridnek. Megmondtam neki, hogy menjen ki teljesen balra, hogyha kim van teljesen bal szélem. Ha azt akarom, hogy ne bal szélen legyen, hanem mondjuk bal széltől 10 pixellel beljebb, akkor megadom neki, hogy ennek a bal margója, amit legyen inkább 30, hogy jobban lássatok, 30 pixel, ilyenkor a dobozának a bal széle az 30 pixellel kisebb lett, tehát 30 pixel távolságot fog tartani az egész képenyő szélétől. És akkor így néz ki az egész léjeutazás, nem túlságosan bonyolult szerencsére. A row column tulajdonságok adják meg a griden belül, hogy hány cellában van. A margóval lehet megadni, hogy az ő dobozát, amit ugye definiáltunk a row column-nal, azt hogyan szűkítsük le. Lehet nulla margó, akkor nincsen szűkítés, meg lehet valamekkora margó, amikor valamekkora szűkítés van. Utána az alignment adja meg, hogy a dobozán belül hova van rendezve, középre, oldalra, széthúzása, stb. És az egész mindenséget lehet felülbírálni a width és a height tulajdonságokkal, hogyha egy konkrét szélességet, magasságot szeretnénk. Ha valaki Androiddal már vagy iOS-szal foglalkozott korábban, akkor valószínűleg ezek a fogalmak ismerősek lesznek a számára, tehát nyilván ez nem a Microsoft találta föl most ezzel a spanyol viaszt, hanem ehhez hasonló layout vezérlők más platformokon is léteznek, csak az elnevezések nem pontosan egyeznek, ezért nem árt, hogyha ezeket Windowsra vetítve is megnézzük konkrétan. És nagyjából ezzel láttátok is az egész layoutozásnak a lényegét. Ugyanis ezzel már látjátok, hogy hogyan lehet bármilyen GUI-t létrehozni. Annyit még nem mondtam el, hogy a Windowson kimondottan olcsó műveletnek számít az, hogy grideket egymásba ágyazzunk. Tehát, hogyha akarok egy viszonylag komplexebb GUI-t létrehozni, mint mondjuk ez a store app, ez jó iskola példa, ez a store app ez úgy épül föl, hogy ugye egyrészt van egy nagy grid, egy ilyen nagy tartalmazó grid, ami az egészet tartalmazza, az egészet magába foglalja. Ennek a nagy tartalmazó gridnek van legalább kettő sora, tehát van neki egy sora, amiben ezek vannak, ez a zöld, meg van egy másik sora, amiben a minden más van. És ezen a minden máson belül van egy második grid, egy olyan grid, amit el lehet aztán scrollozni jobbra-balra, és ennek a gridnek vannak oszlopai, ez egy oszlop, ez még egy oszlop, egy harmadik oszlop, és így tovább. És akkor itt azt látjuk, hogy kettő gridből csináltunk egy olyan GUI-t, aminek ugye ilyen mozgatható elemei vannak, úgymond. És ezt a viszonylag komplex valamit, hogy ilyen sok kis kép nagyobb blokkokba szervez be egy még nagyobb képenyőn, ezt igazából kettő griddel le lehet írni. Azért emelem ki, hogy a gridnek az egymásba szervezése az olcsó művelet, mert azt hiszem androidosoktól hallottam azt, hogy az Androidon is van ilyen layout vezérlő nyilván, csak ott az drága, azt mondták, hogy az ott drága és a számítás igényesnek számít. A Windowson nem, tehát itt nyugodtan több száz vagy akár több ezer grid is egy képenyőn simán elfér, ami azért fontos, mert mondjuk ezek is gridek. Tehát ez a layout vezérlő, most a gyűjtemény vezérlőben, ami van, az szintén egy grid. Tehát nem akad ki tőle a rendelő, telefon is simán bír akár több száz gridet kirendelve a képernyőm. És a gridek egymásba szervezése pedig pont úgy történik, mint ahogy az egyéb vezérlőnek egymásba szervezése történne. Tehát a griden belül fölvehetnék egy grid gyermeket, és ennek a grid gyermeknek azt, hogy ő melyik cellában van benne, ugyanazokkal a módszerekkel tudom megadni, mint ahogy a buttonnak megadtam ezeket a layout tulajdonságait. És akkor ilyen módon lehet egy elég magas szinten kompozitált, tehát nagyon sok részből összerakott GUI-t gridekkel leírni. Akkor megbeszéltük a primitív vezérlőket is, hogy láttátok, hogy ezenek a pozícionálása egy griden belül hogyan történik. Ami még érdekes, az egyrészt, hogy milyen primitív vezérlők vannak, ebben nincsen semmi extra meglepetés. Itt van ez a Common XML Controls, meg a All XML Controls, és az All-ban van benne minden, amit a Windows tud. Nyilván ezen nem kell végigmenni, de azok, amiket... Szóval amit ugye általában elvár az ember, vagyis gombok, checkbox, radio button, ami most alul van, meg különféle listák, egyebek, azok mind megvannak. Tehát rendes érett control készlete rendelkezik a Windows is. Ami még érdekes és izgalmas, azok a gyűjteményvezérlők. Ugye az még egy nem triviális terület. A gyűjteményvezérlő egyben remek átvezetést fog jelenteni a data binding és az MVVM világába is. Úgyhogy akkor legyen most egy ilyen gyűjteményvezérlőnk. Ugye a gyűjteményvezérlő az arra való, hogy azonos jellegű elemeket egy listában megjelenítsem. Kettő van, amit fontos ismerni a Windows világában. Az egyik a sima egydimenziós, abban az értelemben egydimenziós, hogy vagy egymás alá, vagy egymás mellé teszi az elemeket. Ezt hívják list view-nak. Mindjárt meg is nézzük. A másik, ami egyel bonyolultabb, és a Windows 8-ban meg a Windows Phone-ban nagyon sok helyen látható, az pedig kettődimenziós, ilyen AL2-dimenziós. Azért AL2-dimenziós, mert ez mondjuk egy ilyen, amit mondok, ez a grid view. Ez azt csinálja, hogy elindul innen, lerakja ide, aztán ide, aztán ide, és amikor elfogyott neki a hely, akkor sortörést csinál, és a sortöréssel megy tovább, és ide rakja. Szóval, ha itt is elfogyott a hely, akkor megy tovább, és még egy újabb sort fog létrehozni. Ez egy olyan vezérlőelem, ami kettő dimenzióban teríti az elemeket, de valójában az elemeknek, tehát egymás után jönnek az elemek szigorúan meghatározott sorrendben, csak vagy azt csinálja, hogy oszlop folytonos, és akkor egymás mellé hoz létre oszlopokat, sokat, vagy sor folytonos, és akkor meg sorokat hoz létre, és aztán lefelé lehet majd scrollozni. Ez pedig a grid view, ez akkor jó, hogyha egy képernyőt kell kitöltenünk valamilyen tartalommal. A Windowsnak a start képernyője az ilyen jellegű, konkrétan nem grid view van nyilván megcsinálva, hanem valamilyen C++-os módszerrel, de ez egyébként egy ilyen oszlop folytonos vezérlőlem, és ahogy a Windows Phone-nak a kezdőképernyője is. Ugye itt a csempék szintre egymás alatt így jönnek lefelé szépen. Jó, és ezeknek a gyűjtemény vezérlőknek a tulajdonsága, tehát létrehozok egy ilyet, létrehozok egy list view-t, és ennek a list view-nak adunk egy nevet, docs list view, és akkor most az lesz a következő demónk, ami már mondom az MVVM-mel is megismertet majd bennünket, hogy ezt a list view-t töltjük föl elemekkel. Erre kettő lehetőségünk van. Az első lehetőség az imperatív módszer. Ugye az imperatív az, amikor megmondjuk, hogy minek kell történni, egy parancsról parancsra, hogy mi történjen. Az imperatív lenne például az, hogyha amikor elindul az oldal, akkor vannak ugye események, amik az oldal indulásakor tüzelnek. Ezekben lehet nyilván kódot elhelyezni, és imperatív megoldás lenne az, hogyha egy ilyen eseményben írnak egy for ciklust, ami egyesével belepakolja az általunk kívánt elemeket a listába. Ez teljes mértékben használható, tehát a Windows Phone-ban nyilván simán lehet imperatív módon programozni, de nem a lehetséges legjobb megoldás, mert ilyenkor a user interface és a kódunk között szoros csatolás létezik, hiszen a kódunk az tud a user interface létezéséről. Nem lehet lecserélni a user interface-t, mert a kódunk se fog akkor tovább működni. Ugye ez az imperatív lényeg. Ez nem egy kívánatos állapot, mert hogyha ilyen jellegű szoros csatolás létezik a kódunk és a GUI-nk között, akkor nincs arra például lehetőség, hogy egy Windows Phone-hoz megírt modellt, azt a Windows 8-ban újra hasznosítsunk, hiszen a Windows 8-nak máshogy néz ki a GUI-ja, megtörni az imperatív kódunk. És ugyanígy a Xamarin Forms-nak a működése is akkor az igazán jó, hogyha nem imperatívak vagyunk, nem így kódból veszük fel az elemeket, hanem úgynevezett adatkötést, data bindingot használunk, mert az nem egy imperatív, hanem egy deklaratív megoldás, amikor a kódunk az nem tud róla, hogy ő milyen GUI-n jelenik meg. És ha ilyen data bindingot használunk, akkor lehet olyan kódot írni, ami létezik úgy magában, csinálja a dolgát, de nem tud arról, hogy ő milyen GUI-n lesz aztán ténylegesen megjelenítve, és ennek köszönhetően az a GUI, ami a kódunkat rendereli, az bármikor cserélhető. Ennek sok haszna van, egyrészt ezzel lehet Windows Phone-ra meg Windows tabletre közös kódú, de más GUI-jú alkalmazást írni. Ugyanezt fogjuk majd használni a Xamarin Forms-nál, és egyébként a Windows 10-nél is majd ez lesz, ott is arra lesz lehet, ott is ugye tudjuk majd csereberélni a megjelenítési réteget a kódnak a bántása nélkül, mert mondjuk egészen más, hogy tudjuk megtervezni az alkalmazásunkat egy TV-re, mint egy telefonra. Jó, tehát ez a data binding-nek a lényege, és most akkor ezt nézném meg, mert ezzel van egy pár nem triviális fogás, amit ismerni kell majd a Xamarin Forms miatt is. Mielőtt erre rátérnénk, egy fontos mondás. Ugye léteznek design patternek a világban. Ezek közül az egyik, tehát amit a Windows Phone világában, meg a Windows világában kimondottan sokszor használunk, az az MVVM design pattern. Nem így akartam, hanem mondjuk így. R. Sőt, így. Tehát az MVVM design pattern, ami egy, megmondja, hogy hogyan kell struktúrálnunk ahhoz a kódunkat, hogy a data binding jól tudjon működni. Ennek a feloldása model, view és view model. Ugye, amikor az először hallottam erről, akkor megzavart, hogy most miért kell ugyanazt a szót ismételgetni kétszer is. Van ennek értelme. Egy MVVM-es alkalmazás a következőképpen néz ki. Vegyük a kedvenc példámat, a Kiskutya Menhely nevű alkalmazást, ami ugye kiskutyákat tartalmaz, és ez a következőképpen van megarchitektelve MVVM patternel. A modell, vagyis az M betű, a legfelső elem, tartalmazza az alkalmazásunknak az adatmodelljét. Ebben van benne az a kód, ami leírja, hogy egy kiskutya objektum hogy néz ki, ugye van neki neve, életkora, fajtája, színe és így tovább. Valamint a modell tartalmazza, hogy a kiskutyákon milyen műveletek vannak értelmezve. Tehát kiskutyát azt lehet mondjuk beoltani, bevenni a házba, kirakni a házból és így tovább. Tehát a modell tartalmazza az üzleti logikánkat, az adatmodellünket és a modellen végezhető műveleteket. Ez a appnak a működése. Ez nyilván egy sor GUI-t nem tartalmaz, ez cintisztán kód, ami ilyen koncepcionális szinten leírja az alkalmazásunkat. A view, vagyis a második réteg, második betű egész pontosan, tartalmazza a kinézetet. Ebben ideális esetben nincs egy sor kód sem. A view az azt adja meg, hogy amikor egy kiskutyát ki kell renderelni a képernyőre, mondjuk a kiskutyák hozzáadása a képernyő, az úgy néz ki, hogy van egy felirat, alatta vannak textboxok, és az egésznek az olyan van egy gomb. Ez egy view. És a kettő közötti ragasztást, vagyis hogy hogyan fogom aztán én összekötni a view-mat a modellel, na azt adják meg a view modellek, mert minden egyes view-hoz, ha akarok, akkor létre lehet hozni egy view modellt. A view modell az szintén egy objektum, és egy olyan objektum, ami arra az alakra van szabva, mint amit az adott képernyőn megkövetel. Tehát például a kiskutya hozzáadása képernyő, ugye egy olyan képernyő, hogy meg vannak adva egy kiskutyának az adatai, meg van rajta egy hozzáadás gomb. Ennek nyilván olyan alakú view modell kell, ami tartalmazza egyrészt a hozzáadás parancsot, másrészt tartalmaz egy kiskutyának helyet a memóriában, hogy rá lehessen kötni a user által beírt adatokat a view modellünkre. És akkor úgy néz ki a teljes alkalmazás, hogy megjelenik a felhasználó számára a view. Kirenderelődnek a textboxok, meg egyebek. Emögé a view mögé be van rakva egy view modell példány, és a view-nk az adatkötéssel rácsatlakozik a view modellre, és mondjuk a textboxnak a szövegét azt kitölti a view modellben lévő változónak az értéke alapján. És amikor a user változtatja a textbox szövegét, akkor az folyamatosan beadatköti a memóriába, tehát az meg fog jelenni a változóban rögtön. És amikor a felhasználó megnyomja a gombot a view-n, akkor a view meghívja a view modellen a hozzáadás metódust, ami tovább passzolja ezt a hívást a modellünknek a hozzáadásához. Tehát a view modell gyakorlatilag tolmácsol a view és a modellünk között. És az egésznek az erejét az adja, hogy a view modellnek nem kell tudnia arról, hogy ő milyen view-val van összekötve. Egyszerűen, hogy rá milyen view van kötve. Ő csak megformázza az alkalmazásnak a modelljét valamilyen alakra. Valamilyen metódusokat, meg objektumokat kiexponál. És utána a view, meg a view modell, azok data binding-gal vannak egymással összekötve, tehát a view kezdeményezi, a view szívja föl a view modellnek a tartalmát, és a view modell nem csinál semmit, csak ott ül, és konstatálja, hogy valaki meghívta az ilyen és olyan metódusomat. A view modellre nincsen mindig szükség, egyszerűbb alkalmazások esetén a view-t azt direktben rábírom kötni a modellre, tehát hogyha mondjuk a kiskutya alkalmazásnál nem biztos, hogy kell egy view modell, mert ott simán lehet, hogy a view-t azt rábírom direktbe kötni a modellre. Ott viszonylag egyszerű adatmodellről beszélünk. View modell akkor kell, hogyha a kirakandó adaton műveleteket kell végezni, számításokat kell végezni. Például, hogyha van egy olyan képernyője az alkalmazásnak, ahol azok a kutyák vannak kilistázva, aminek A betűs a nevük. Nem biztos, hogy a view-ba akarok logikát tenni, ami a szűrést elvégzi. Sokkal egyszerűbb ilyenkor egy olyan view modellt létrehozni, ami képes elvégezni a szűrést, oda van írva a kód, ami a szűrést elvégzi, és akkor a view-nak nem kell, tehát a view-ban nem kell kódot tennem, a view modellben van a kód, ahogy az elegáns, és nem kell se a modellt szétbarkácsolni ilyen szűrésekkel, nem kell se a view-ba kódot raknom, ilyenkor jön jól a view modellnek ez ilyen ragasztó, fordító szerepe. Tehát így néz ki tehát maga az MVVM pattern. És akkor erre nézünk most egy konkrét példát, mert aztán ezt az MVVM-et tudjuk majd használni a egyrészt Windowsnál, másrészt pedig Xamarin-os alkalmazás fejlesztéseknél is. Az MVVM az ugye egy ötlet, tehát ez nem egy osztálykönyvtár, ez egy gondolat, hogy hogyan kell strukturálni a kódunkat. Vannak olyan Xamarin-os, vagy hát nugetes csomagok, amik ilyen MVVM könyvtárakat tartalmaznak. Ezek ilyen segítő dolgok, tehát hogy van egy csomó tapasztalat már a Windowsos közösségben, hogy egy MVVM alkalmazás írása során milyen szívásokkal szoktunk szembesülni, és akkor erre milyen megoldások vannak. És akkor ezek az MVVM könyvtárak ilyen segítő metódusokat, meg egyebeket tartalmaznak. De az MVVM maga az egy ötlet, azt csak használni kell, nem kell hozzá ténylegesen letölteni semmit, mert ez nem egy kód, hanem egy vezérlő elv tulajdonképpen. Most akkor az lesz, hogy ilyen MVVM alapon meg fogjuk írni ezt a kiskutya alkalmazást, persze nagyon leegyszerűsítve. Én szeretem így nyersen a dolgokat, tehát hogy nem fogunk semmi ilyen MVVM könyvtárat használni, hanem csak simán kezdjünk el dolgozni. Létrehozzuk először is a három könyvtárat, ami az MVVM-nek szüksége van. Lesz egy modellkönyvtár, lesz egy, azt mondom, hogy add folder, egy view könyvtár, és lesz egy view modellkönyvtár. Ugye itt tudjuk szétszervezni az alkalmazásunkat, és egyébként megvan az a kellemes érzésünk, hogyha erre egy fejlesztő ránéz, akkor rögtön látja, hogy na, azt egy okos ember csinálta, hiszen az MVVM-et ismeri. És akkor a view-t, ugye a main page az tipikusan view-beli dolog, hiszen ez az oldalnak a leírása, a grafikus leírása, ezért ezt rögtön be is kell húznunk a view mappába. De ezzel még nem vagyunk készen, hiszen az igazán gondos C-sáv fejlesztő az gondoskodik arról, hogy a mappa rendszere, meg a névterei, azok szinkronban legyenek. Tehát át kell írnunk a main page-t, betesszük ebbe a view, example demo.view.mainpage névtérbe. Ezzel persze elrontottuk az alkalmazást, mert tehát itt a navigáció, amikor beindul az alkalmazás, akkor hivatkozik erre a mainpage osztályra, amit most áttettünk egy másik névtérbe. Ez itt dob is build errort, de nem baj, ezt szépen korrigáljuk egy using-gal. Az alapstruktúra az összeállt. És akkor itt a view. Alkossuk meg az adatmodellünket. Azt mondjuk, hogy a modellbe fölveszünk először is egy új osztályt. Maradunk a kiskutyáknál, ez lesz a dog osztály. Akkor szépen elnevezzük, az lesz a public class dog, és akkor kell bele egy name tulajdonság, meg kell bele egy mondjuk age tulajdonság. Akkor maga az adatunk megvan, és ugye, ahhoz, hogy az egész modell működjön, ugye a dog az csak egy objektum, egy osztály, tehát ez nincsen példányosítva. Nyilván kell valamilyen másik osztály, ami folyamatosan a memóriában létezik, és bármikor lehet rá adatot, bármikor lehet vele kommunikálni. Létrehozzuk ezt az osztályt is, ez lesz a main modell. Itt be lehet menni vallásháborúba, hogy ezt a modellt, ezt hogyan nevezzük el, meg mi hozza létre, mi tartsa életben. Nekem van erre egy megoldásom, aztán persze mindenki a saját szája üzőszerint csinálja. Ez lesz a public class main modell, és ebben lesz egyrészt egy lista kutyákkal, list dog dogs. És lesz neki egy konstruktora, ami ezt a listát létrehozza. Ezt szépen meg is osztom a külvilágra, azt mondjuk, hogy public, igen. És azt mondjuk, hogy dogs egyenlő new list dog. Sőt, még bele is teszünk egy kutyát, hogy már valami demodatunk legyen. Azt mondjuk, hogy dogs.add új dog neve Loki és életkora 3. Jó, akkor ezzel megvan az alap modellünk is, nyilván egy modellnek a legkülső váza, ami tartalmaz valamilyen adatmodellt, és tartalmaz egy példányt, ami fut, és ezt az adatmodellnek a példányait azt hozzáférhetővé teszi kívülről. Már csak egyetlen dologra van szükség az MVVM-nek a működéséhez. Ez a main modell, ez még mindig nincsen megpéldányosítva, tehát ez nem létezik ténylegesen futási időben. Ennek valamikor létre kell jönnie, és benne kell maradni a memóriában. Erre megint csak több lehetőség is van. Lehetne létrehozni egy statikus osztályt, egy public statik osztályt, ami ugye az alkalmazás létrejöttekor szintén létrejön, és akkor végig használható. Én azt szoktam újabban csinálni, hogy van az app objektum, és ebben az app objektumban egyszerűen fölveszek egy ilyen tulajdonságot, hogy public main model main model. Jó. És akkor ezt persze ki is kell tölteni, amire az onlaunched esemény, ami ugye az alkalmazás indulásakor fut le, kiváló lehetőséget biztosít. Azt mondjuk, hogy ha a main model még nem létezik, ha ez null, akkor ez legyen egy új példány. És innentől kezdve, gyakorlatilag megvagyunk az MVVM-nek az alapjaival. View modellt most nem írtunk, nem is fogunk, mert ez annyira egyszerű modell, hogy nem kell hozzá egy köztes ragasztó réteget berakni. De amikor az alkalmazás beindul, akkor a modellünkből lesz egy példány. Ez az alkalmazás bármelyik pontjáról hozzáférhető, és mindaddig a memóriában létezni fog, amíg az alkalmazás maga létezik. Ebben vannak objektumok, és ezt aztán összebírjuk kötni a viewinkkal, tehát erre aztán tudunk adatkötést végezni. Tegyük is ezt meg. Az adatkötés a következőképpen néz ki. Minden objektumnak, minden vezérlőelemnek van egy úgynevezett data kontextje. A data kontext adja meg, hogy amikor ő adat kötni akar, akkor azt mihez képest teszi. Mutatom rá a példát, úgy lesz a legegyszerűbb megérteni. Itt a list view, és a list view-nak azt akarom, hogy tehát a list view-nak az elemei, azok legyenek az alkalmazásunk által eltárolt kutyák. Erre azt mondom, hogy az items source tulajdonság, az binding, tehát data bindingon keresztül fog feljönni, binding dogs. Megmondtam, hogy a dogs nevű változót kell beszednie ide. Viszont, ugye hol van ez a dogs nevű, tehát minek a dogs nevű tulajdonságát vegye ide be? És a data context az azt mondja meg, hogy mihez képest relatívan kell ezeket a data binding kifejezéseket értelmezni. Azt fogom most csinálni, hogy amikor a main page elindul, main page létrejön, akkor még a konstruktorban megadom, hogy ennek az oldalnak a data kontextje, az, ez kicsit most bonyi lesz, azt mondja, hogy app.current.mainmodel. Tehát megadom, amikor elindul ez az oldal, hogy az ő data kontextje az a main model példány legyen, és utána, amikor az oldalon belül adatkötés történik, akkor a dogs tulajdonságot, azt a data kontexten fogjuk értelmezni, vagyis a main model példájának, a dogs tulajdonságának az értékére lesz majd rákötve a gyűjteményvezérlőnk. És akkor itt már látjuk, hogy a main model, az fogalma nincs arról, hogy őt ki fogja használni. Semmilyen módon nincsen benne referencia a mi view-unkra. Kizárólag az történik meg, hogy a view az csatlakozik a main model és felszívja belőle a dogsnak a tartalmát. És nézzük ennek a működését. Az emulátoron már elvileg fut, tehát hogy nem kéne most egy órát várnunk, mire beindul. És akkor itt az applikáció, és el is szállt. Dogs property not found on XAML.model.mainmodel. Aha, akkor nézzük meg, lehet, hogy valamit elírtam. Szóval a main modelnek nincsen dogs tulajdonsága. Meg kisbetűvel volt írva persze, ez nyilván a C-sáv, tehát... Igen, az kellett volna. Így. Most már jó lesz. Ja, az meg a másik. Jó, hát köszönöm, aki közösen, köszönöm szépen a javaslatokat, Getszet. Így már property. Nyilván ezt nem magyarázom, mert aki, mindenki szívesebb, és pontosan tudjátok, mi a különbség a field és a property között, csak én voltam ilyen hülye. Jó, működött a dolog, csak még nem túlságosan szép, mert nem egy szép kulturált megjelenítést látunk, hogy mondjuk Blöki nevű 13 éves kutyáról beszélünk, hanem helyette kirakta ide az osztálynak a nevét. Ez azért történt így, mert az adatkötés maga már sikeres volt, tehát sikerült bekötni a listát, a memóriában lévő listát sikerült bekötni a GUI-ra, de nem volt megadva a gyűjtemény vezérlőnek, hogy neki hogyan, az elemének hogyan kell kinézniük. Ez rendkívül egyszerűen történik meg, és azért mondtam, hogy a C-sában nem baj, vagy a Windows-en nem baj, hogyha nagyon sok grid van egymásba ágyazva. Ugyanis azt kell csinálnunk, hogy ennek a list view vezérlőnek meg kell adnunk, hogy az ő elemei, az általa létrehozott, általa tartalmazott elemek, azok hogyan néznek ki. És a kinézetet azt egy úgynevezett item template-tel, egy kis XAML darabkával tudjuk majd megadni. Ez a XAML darabka, ez minden egyes elemhez létre fog majd jönni, és minden egyes elemnek a tulajdonságai, azok be fognak íródni ebbe a XAML darabkába. Tehát azt mondjuk, hogy listView.item template, az egy data template, és akkor ide be tudunk írni XAML darabot, egy XAML részletet, amit minden egyes doghoz létre fog hozni. Azt mondjuk, hogy ez legyen egy grid. A griden belül lesz egy... Sőt, tegyük könnyű az életünket, tehát ne grid legyen, hanem stack panel legyen. A stack panel az egy másik layout vezérlő, a gridnek a társa, és hogyha valaki az Androidot ismeri, ez tök ugyanaz, mint a linear layout az Androidban. A linear layout az azt csinálja, hogy egymás alá, vagy egymás mellé, attól függ, hogy van neki megadva az orientáció, pakol elemeket, mindegyik elemnek pont annyi helyet, hogy amennyi neki kell. Tehát, hogy mindig akkora sorokat hoz létre, amennyi a számára szükséges. Ezt griddel is meg tudnánk csinálni ezt a viselkedést, csak akkor definiálni kéne valahány darab sort, így még nem kell definiálni, egyszerűbb az életünk a stack panel használatával. És akkor ebbe a stack panelbe berakok egy szöveget. Ennek a font size-a legyen mondjuk 30, és a font, tehát legyen félkövér. Text weight-nek hívják, nem? Font weight-nek. Ott van. Font weight az bold. És felveszünk még egyet, ami meg az életeket fogja tartalmazni, ez még nincsen ki félkövérítve. És akkor ugye a kérdés, hogy hogyan fog belekerülni a két textblokkba az oda szükséges változó érték, és megint csak data bindingot használunk, azt mondjuk, hogy ennek az értéke, text tulajdonságának az értéke, az binding name. Binding name. És ugye az a különbség, hogy itt a sablonon belül a data context az nem a main modell lesz, nem az egésznek a legkülső data kontextje lesz, hanem az az elem, aminek a megjelenítésére ez a kis XAML darabka létrejött. Tehát az a dog objektum példány lesz itt a data context, aminek ebbe a XAML-be bele kell kerülnie. Tehát az adott kutyának a neve és életkora fog ebbe belekerülni. Itt is a textet megadjuk, hogy text egyenlő binding age. 0, 0, 0, 20. Adok neki egy kis margot, hogy jobban nézzen ki. És ha most lefuttatjuk az alkalmazásunkat, akkor innentől kezdve meg fog történni az adatkötés. És én érdekes lett. De már tehát ott volt a blokki, csak a stack panel szerintem nem vette fel a kellő méretet. Á. Jó. Vagy átrendezzük a rókat. Legyen igazatok. Mindig igaza van a trénernek. És így most már a Hive Mind kitalálta a megfelelő megoldást. Most már azt látjuk, hogy ugye megtörténik a data binding, felszívja a modellből az adatokat a keretrendszer, és ki van renderelve a kutyánk. Szuper! Akkor a data binding és az NVVM pattern az agyában már működőképes. Még egy csúsztatást csináltam, amit aki érti az NVVM-et, az biztos már észre is vette, hogy volt benne egy disznóság, amit nem fejtettem még korrektül. Az pedig az, hogy ez hogyha csak meg kell jeleníteni már létező elemeket, akkor ez most remekül működik, amit csináltunk. Ha viszont a memóriában fölvennék új kutyákat a listába, akkor azok nem kerülnének ki erre a képernyőre. Méghozzá azért, mert amit használtunk, ugye emlékezzetek vissza, hogy amit használtunk itt a main modellben, egy list, az egy list típusú lista volt. Ez a list, ez a C-sharpban, ez egy sima láncolt lista, arra való, hogy objektumokat tartalmazzon, de nem képes arra, hogy szóljon, hogyha benne változás történt. Tehát, hogyha benne új elemek jönnek létre, új elemeket veszünk föl, akkor nem tud erről szólni a XAML-nek, hogy változás volt, a XAML pedig hatékonyan van megcsinálva, és nem fogja folyamatosan piszkálgatni a listát, hogy van-e már benned változás. Ugye egy ilyen háttérben való piszkálás, az rendkívül processzorigényes lenne, és nagyon égetni a mindenféle erőforrásainkat. Ezért, hogyha azt akarjuk, hogy a lista frissülésekor az objektumaink is befrissüljenek, akkor nem listet kell használni, hanem egy másik objektum típust, amit úgy hívnak, hogy observable collection. Ez pedig egy ugyanolyan gyakorlatilag lista típusú adatstruktúra, mint a list volt. Ugyanúgy lehet bele elemeket tenni, kivenni, keresni, törölni, meg minden más. Viszont ez tud szólni arra, hogy jött változás érte. És a XAML meg ismeri ezt az Observable Collection-t, ez egy interfészt implementál, amit a XAML figyel, és hogyha ebben változás van, akkor a listánknak az elemei azok nyilván bővülni fognak. Ezt nagyon egyszerű tesztelni is, olyan módon, hogy fölhajtunk ide egy gombot, és ennek a gombnak a megnyomására új kutyát veszünk fel a küzdőtérre, dog button, és lesz neki egy kontentje, ami az lesz, hogy megyen a neve, hozzáadás. Igen. Jó, és akkor most jön egy filozófiai vita, ami hogy mennyire is kell betartani az MVVM patternt egész pontosan. Ugye kettő iskola létezik. Az egyik iskola szerint a parancsokat is, tehát amikor egy kattintás történik, azt is ugyanúgy kell kezelni, minthogyha az egy memóriába való adatbetöltés lenne. Tehát gyakorlatilag csinálnom kéne egy bindingot, ami bindingon keresztül beszerzi azt az objektumot, ami meg kell hívni metódust, hogyha rákattintottak. Jó bonyolult, hogyha szigorúan betartjuk az MVVM patternt, akkor nem írhatunk semmilyen kódot a code behindba, hanem ennek a gombnak a kódját azt úgy kéne bekötnünk, hogy egy objektum lenne valahol a Visual Studio-ban, amire rábindolunk, és amilyen objektumon a gomb meghívna egy metódust, amikor rákattintanak. Elég bonyolult, hogyha a gombnak a command tulajdonságát, azt egy data binding-gal kitölteném, akkor amikor rákattintanak, akkor a command objektum a data bindolt objektumon egy metódust meghívna a gomb. És ilyen módon még a gombkattintás eseménykezelő is lehetne teljesen deklaratív. Ennél nagyjából ezerszer egyszerűbb megoldás, hogyha használjuk a sima imperatív eseménykezelést, és én szerintem ez nem megsértése az MVVM patternnek. Az MVVM pattern az arról szól, hogy a modell nem tudhat a view-ról, hogy a view-t lehessen bármikor cserélgethetni. De a view az tudhat a modellről, nyilván, hiszen különben hogyan data bindolna. Tehát, hogyha a modellben azt a kódot, ami a modellnek szól, hogy valami változás történt, azt megírom, akkor szerintem azzal nem sértjük meg az MVVM patternt, mert a modell továbbra sem fog tudni a view-ról, csak a view fog tudni a modellről, ami amúgy is fennáll. Ez már mondom, ilyen filozófiai vita, nem is feltétlenül érdekes. A lényeg az, hogy én most itt a imperatív eseménykezelő megoldást fogom használni. Még egy fun fact, a Windowsban van kettő nagyon hasonló eseménykezelő, a click és a tappad. Itt a click, és itt van alul a tappad. De mégis mi a különbség? És az a válasz, hogy gyakorlatilag nincsen semmi különbség a kettő között, tök ugyanazt csinálja a kettő, mind a kettő akkor tüzel, hogyha ráböknek a gombra. A különbség csak annyi, hogy ugye a click az még a 90-es éveknek a hagyatéka, amikor egérrel kattingatott mindenki. Most már nem csak egérrel tudunk nyomulni, hanem ugye új lenyomással, meg pennával, meg Xboxon az, hogy ránézünk egy gombra ugye a Kinect vezérlővel, vagy hangvezés, meg mondjuk, vagy azt a gombot nyom meg, tehát rengeteg különböző módja van annak, hogy valamire rábökjünk. És ezért aztán a Microsoft átnevezte szemantikailag korrekt módon tappadre a click eseményt. De tök ugyanaz a kettő, bármelyik használható, csak érdekes, hogy van egy ilyen duplikáció. És akkor azt mondom, hogy a tappad eseménykezelést végezzük el, és annyit mondunk, hogy a modellünkbe, itt a dog modellbe létrehozunk egy új, bocsánat, nem ide akartam, hanem de a main modellbe. Main modellbe létrehozunk egy új metódust, azt mondjuk, hogy public void add dog, dog d, és akkor azt mondjuk, hogy dogs.add d. Tehát létrehoztunk a modellünkben egy hívható metódust, amit ugye lehet megpingelni, és itt a main page-ünkből mindössze annyit teszünk, hogy a modellünkön ezt meghívjuk. Tehát azt mondjuk, hogy app.current.mainmodel, tehát a mainmodel példányunkon hívunk egy add dogot, és erre azt mondjuk, hogy new dog, aminek lesz egy neve, Vahur, és lesz egy életkora, ami egy véletlen szám, mindig 8. Így van. És akkor ezzel gyakorlatilag most visszafelé is bekötöttük a dolgot, így még parancsot lehet hívni a MVVM keresztül. Futtassuk le. És akkor most már ezt lehet gazdagon nyomogatni. És szerintem megint elfogyott a hely neki. Úgyhogy keset hajtunk neki. Úgyhogy akkor átrendezzük a GUI-t egy kicsit, hogy több sor is kiférjen, ne csak kettő. Main page, és akkor ugye most látjuk, hogy mennyire szép is ez a világ, mert a kódot egyáltalán nem kell ahhoz befolyásolni, hogy a appnak a kinézetét megváltoztassuk. Azt mondjuk, hogy kitörjük ezt a két sort, lesz, csinálunk egy olyat, hogy mondjuk 3 az 1-hez arányban megosztjuk a teret, és a gomb az a második sorba kerül. Ez ugye a button. Row egyenlő 1. Jó. Na most futtassuk le. Mi van? Aha, ez a baj. Nem lehet kétszer megadni ugyanazt. Na és akkor most, ha nyomogatjuk a gombot, akkor még, még animáció is van hozzá, egy picit lehet látni, amikor megnyomjuk, akkor hopp, animálja magát. És gyakorlatilag ez az MVVM pattern oda és vissza, meg a Windows appfejlesztés oda és vissza, amikor ugye megnéztük, hogy hogyan lehet a GUI-t leírni, megnéztük, hogy hogyan teszünk mögé egy modellt, ami az adatmodellünket tartalmazza, és össze van kötve az egész úgy, hogy ha a view-n változást csinálunk, akkor a modellen történik egy változás, ugye létrejön egy új kutya objektum, de erről nem kell szólnunk a view-nak, hogy változás volt, mert a view a data bindingon keresztül ezt magától érzékeli. Hogyha ezt az alkalmazást át akarjuk tenni egy az egyben Windows 8 tabletes alkalmazássá, vagy akár Xamarin Forms-os alkalmazássá, hogy Androidon meg iOS-en fusson, akkor annyi dolgunk lenne, hogy fognánk itt a modell meg a view modell mappát, kiraknánk egy PCL-be, egy olyan portable class library-be, mint amit korábban láttunk, abban lenne a megosztott kód, és egyszerűen a Windows-os, Windows Phone-os, Android-os, iOS-es, stb. Alkalmazásból azt a PC-t használnánk, abban van benne a közös logika, és ugye mivel a view meg a kód el van egymástól választva, ezért aztán megtörténne a kód megosztás. Hogyha XAML nyelvet használunk, vagyis Windows-ra vagy Xamarin Forms-ra fejlesztünk, akkor ezzel készen is vagyunk, mert elég lesz data binding-gal bekötögetni a vezérélemeknek a változásait a mögöttes kódra. Hogyha natív Android vagy iOS-es GUI-t használunk, ahol nincsen data binding, akkor úgymond manuálisan kell pótolnunk a data bindingot, tehát akkor meg kell írnunk azt a ragasztó kódot, ami elvégzi a data bindingot így lábbalhajtós módon. Tehát ami kiolvassa a modellből a szükséges dolgokat, meg aztán visszaéri oda a szükséges dolgokat, ha változás volt. De ez még mindig sokkal kisebb munka, mint hogyha újra és újra meg kéne írnunk az egész logikát minden platformra. És akkor ezzel értünk vissza ide, honnan elindultunk. Láttuk egyrészt, hogy Windows-on hogy néz ki az alkalmazás modell. Ugye beszéltük ezt a 3 elemű életciklust, ugye running, suspended, stopped, beszéltünk nagyon röviden az alkalmazás boltról, mert azt valószínűleg mindenki ismeri. És aztán kitértünk bővebben a XAML nyelvre, hogy az hogy néz ki. Ugye láttuk, hogy 3 fajta vezérlő van, a layout vezérlők, primitív vezérlők és a gyűjtemény vezérlők. És aztán néztünk is erre konkrét példát az MVVM patternnel, amikor létrehoztunk egy egyszerűbb GUI-t, és amögítettünk egy egyszerűbb modellt, és a kettőt összekötöttük egymással data binding segítségével, olyan módon, hogy az egyiknek a modellnek a változásait a view az automatikusan tükrözte. És akkor ugyanezt tudjuk majd használni Xamarin-os Forms-os appoknál is a teljes kódosztásnak a megoldása érdekében. Ő lett volna a Windows-os részünk, most megint tartunk egy szünetet, és utána pedig rátérünk az Androidra natív GUI-val. Köszönöm szépen a figyelmet!